Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az Aréna rendkívüli adásának vendége Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést június 15-én vasárnap 17 órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Az izraeli hadsereg újabb támadás sorozatot indított Irán ellen, lőtték a nukleáris létesítményeket, de a Védelmi Minisztérium központját és üzemanyagraktárakat is. Ezt megelőzően Irán is ballisztikus rakéta és dróntámadást indított Izrael ellen. Csapások és ellencsapások, mi minden történt itt az elmúlt három napban?
Az elmúlt három nap logikus folytatása azoknak az eseményeknek, amelyek az utóbbi idő években történtek, de különös tekintettel az elmúlt két-három hétre. Miért? Irán az atomprogramját rendkívül intenzíven folytatja, függetlenül attól, hogy amerikai, illetve izraeli részről is figyelmeztették őket, hogy ez jóra nem vezet, jó lenne abbahagyni. Az amerikaiak nem szeretnének háborút, ők elkezdtek tárgyalni Iránnal, és próbálnak vagy próbáltak megállapodni arról, hogy az atomprogramát befejezi Irán, illetve azt szerették volna még az amerikaiak elérni, hogy a rakétaprogramot sem folytatják. Hát az atomeszköz szállításához nyilvánvaló valamilyen hordozó eszközre van szükség. Jelenlegi helyzetben ugye a leglogikusabb az, hogy a rakétával juttatják célba, bár ennek vannak más módja is, de az irániak alapvetően a rakétára mennek rá. Nem egyeztek meg, nem született megállapodás, azt lehetett tapasztalni, hogy Irán húzta ennek az aláírását, és Izrael viszont nagyon azzal számolt, hogy igen rövid időn belül 6-7, esetleg 8 atom töltet előállítására képes Irán. Ehhez hozzájárult, és ez egy nagyon lényeges kérdés, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség igazgatójának a véleménye, aki azt mondta, hogy reális a veszélye annak, hogy Irán rövid időn belül atombombát tud előállítani. Az izraeliek már több alkalommal évek óta megmondták, hogy ők ezt nem tudják tolerálni. Tehát bármi is történik, ők mindenképpen közre működnek, közbelépnek azért, hogy az atombomba ne kerüljön kifejlesztésre az iráni atomtudósok részére. Ennek azért mondom, hogy egy kicsit vissza kell menni időben, mert azért vannak komolyabb előzményei is. Tavaly az izraeli légierő csapásokat mért Irán különböző objektumaira, de főleg a légvédelemre. Mondhatnám azt egyszerűbben kifejezve, hogy kinyitotta a kaput. Megvalósították azt, hogy gyakorlatilag a saját gépeikkel be tudnak hatolni az iráni légtérbe, és ott tudnak manőverezni. Hát tudjuk azt, hogy Izraelnek van két százada, F-35-ös százada. Na most az F-35-ös gépekkel simán tudnak Irán bármely területén manőverezni, és csapásokat végrehajtani. Hát a világ egyik legkorszerűbb gépei közé tartozik, az F-35-ös. Ezt tudják az irániak is, nagyon meggyengítették a légvédelmet, és szabad ilyen pórias kifejezést használni, kitaposták az utat. Na most bekövetkezett az a változások közel-keleten, amit látunk, tehát itt a szíriai változások, az amerikai politika megváltozása, és hát Amerikának megvan az a célja, hogy szövetséget kössön néhány országgal, úgy, hogy ez Izrael ennek előnyét élvezze, Ábrahám megállapodásakra gondolok, de nem szabad azt elfelejteni, hogy Irán ez egy nagyon fontos döntő kérdés, az, hogy milyen irányba fog haladni. Na most tudjuk, az iráni rendszer az egy vallási rendszer, teokratikus, és tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a jelenlegi cél már egy picit túlmutat azon, amit mi úgy szoktunk nevezni, hogy egy katonai műveletnek a végrehajtása és az iráni katonai képességeknek a meggyengítése. A katonai képességek meggyengítésén belül a legfontosabb cél Izraelnek egyértelmű az atomprogram visszafogása, megállítása. Nem biztos, hogy teljes mértékben sikerül ez az elgondolás, de meggyengítés mindenképpen előfordul. De amire szeretnék rámutatni az az, hogy ez a mai helyzet már túlmegy azon, hogy katonailag meggyengítsük Iránt, vagy meggyengítsük az izraeliek Iránt. Itt már arról van szó, hogy egy rendszerváltást kell létrehozni. Erre már utalt nagyon óvatosan az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu, aki azt mondta, hogy ezt a rendszert meg kell változtatni, felkéri az iráni lakosságot, hogy támogassák ezt az elgondolást. Nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy ez nem valószínű, hogy fog sikerülni. Tehát meg lehet próbálni. csinálni. De egyelőre ez a folyamat inkább abba az irányba megy, hogy nő az ellenállás Izraellel szembe, azért Iránnak ne felejtsük el, hogy a lakosságának a száma 85 millió, tehát nem egy kis országról beszélünk, még Izrael 9,5 millió jelenleg, tehát a lakosság száma alapján összehasonlíthatatlan a különbség a két ország között. A haditechnika eszközökről nem is akarok beszélni, mert ez teljesen nyilván az izraeli oldalon van. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy most beindult ez a művelet, és gyakorlatilag elérték azt a célt, amit szerettek volna, csak egy háborúnál egy nagy probléma van. Viszonylag könnyű elindítani, de nehéz leállítani. Tehát itt most nem lehet tudni azt, hogy milyen irányba fog haladni tovább ez a folyamat, és sok a kérdőjel. Az alapvető kérdőjel az, hogy az amerikaiak hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Gondolom mindenki tisztában van azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael állam között védelmi megállapodás van. A védelmi megállapodásnak a célja és lényege az, hogy az Egyesült Államok mindenképpen kiáll Izrael mellett. Itt viszont most egy ellentétes folyamat volt. Izrael támadni akart, Izrael konkrétan meg akarja állítani az atomprogramot, és mint jeleztem, erre konkrét jelek voltak, hogy nagyon előre haladott ez a program, az amerikaiak pedig azt mondták, hogy mi meg szeretnénk megállapodni Iránnal, és nem kell kapkodni ezzel az egész folyamattal. Ugyanakkor lehet azt látni, hogy nagyon nagy kérdések vannak jelenleg napirenden. Irán hogyan válaszol, hogyan reagál? A reagálásban csak Izraelt támadják, és hát ugye gondolom senkit nem lepett meg, hogy azután a támadás után, amit most Izrael végrehajtott, iráni válasz teljesen egyértelmű volt, hogy bekövetkezik. Ehhez nekik vannak eszközeik, vannak rakétáik, képesek áttörni, amennyiben sok rakétát indítanak, az izraeli egyébként nagyon jó fejlett légvédelmi rendszer, több szintű és jól fejlett légvédelmi rendszer, de láttuk a becsapódások, hogy azért néhány rakétának sikerült átmetni ezen a hermetikus rendszeren. A nagy kérdés, amire kezdtem itt utalni, az az, hogy az Amerikai Egyesült Államok beszáll ebbe a folyamatban a megállapodásoknak megfelelően, vagy azt mondja, hogy én most ebben nem akarok beszállni.
Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya előre tudott az izraeli csapásról, de azt is mondja az amerikai elnök, hogy ebben nem vesznek részt. Az nem meglepő, hogy az Egyesült Államok tudott erről, de az meglepő, hogy az amerikai elnök ezt elárulta? Miért volt ez neki érdeke?
Amerikaiaknak ezzel kapcsolatban az az érdeke, hogy ők folytassák a tárgyalást Iránnal. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, és ne adjanak okot Iránnak arra, hogy a térségben lévő amerikai erőket megtámadják. Igen, ám csak a iráni vezetés azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy most az amerikaiak mit mondanak. Ők úgy veszik, hogy Irán ellen az Egyesült Államok támogatja Izraelt. Én elhiszem azt a változatot, hogy Izrael, ami teljesen egyértelmű, tájékoztatta az Amerikai Egyesült Államokat, hiszen, és erre tudok bizonyítékot mondani, az amerikaiak elég sok olyan szemét kivontak a diplomáciai képviseletekről, akik nem feltétlenül szükségesek, hogy ott tegyenek az állomásaikat, tehát őket elvitték más helyre. Ez egyértelműen utalt arra, és ez még a csapás előtt volt, egyértelműen utalt arra, hogy ők tudták, hogy itt mi fog bekövetkezni. Ugyanakkor nem szeretnék összekenni magukat idézőjelbe, tehát nem szeretnének új a helyzetbe kerülni, hogy indokot adjanak Iránnak arra, hogy megtámadják a különböző katonai létesítményeket, és hát tudjuk, hogy ott van Katár, ott vannak a különböző amerikai bázisok, nem kevés emberrel, ami azt jelenti, hogy Irán, amikor éppen így látja, akkor válaszcsapást hajtott végre az amerikaiak ellen. Vagy legalábbis, ha nem is válasz, ők úgy veszik, hogy Amerika Egyesült Államok ugyanúgy támad, mint Izrael. És hát ezt az amerikaiak szerették volna elkerülni, ezért mondják azt, amit mondanak, és ez még most is egy nagy kérdés, hogy be fog-e szállni. Tehát, hogyha olyan helyzet alakulna ki, és itt nem tudjuk pontosan megmondani azt, hogy Iránnak most milyen eszközei vannak. Van például az az Oresnyik orosz gyártmányú, tízszeres hangsebességgel repülő rakéta, nem tudjuk, hogy az oroszok átadták ezt Iránnak. Ha átadták, semmi garancia nincs arra, hogy ne vessék be. Itt Iránban a döntési rendszer másképp működik, mint a demokratikus országban. Ha az ajatollah azt mondja, hogy vész van, akkor ezeket alkalmazzák. Ez nagyon kellemetlen helyzetet jelent az amerikaiaknak is, és természetesen Izrael számára is, mert ezeknek a kivédése azért nagyon nehéz. Tehát itt a több szintű, több rétegű légvédelmi rendszer lehet, hogy csődöt mondanak. De vegyük úgy, hogy nincs is ez a jobbik eset, akkor is mindenképpen az irániak azért sikerült átlépni azt a határt, hogy néhány rakéta célba találta, mondjuk 100-ból 10 eltalál fontos objektumot Izraelbe, akkor az semmiképpen nem jó. Tehát látszik, hogy lakott területet támadtak, és nem feltétlenül objektumokat, bár benne volt a Rehovoti atomkutató központ is, illetve hát Jeruzsálemet is megtámadták, pedig ugye Jeruzsálem tudjuk, hogy azért elég kényes helyzetben van, tekintett, hogy több vallásnak a központja. Hát Tel Aviv volt természetesen, mint fővárost, legalábbis világ egy része által elismert fővárost megtámadták. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy készen állnak az irániak. Tehát nekik azért vannak bőséges a rakétáik, tudnak támadni. Megint jön egy újabb kérdés, amire egyértelmű választ nem lehet adni, hogy a proxikat használja-e Irán, vagy nem. Ha használja, akkor mikor fogja ezeket bevetni? Hát én a proxik közül azért azt világosan látom, hogy nagyon meggyengítette az izraeli hadsereg, illetve az amerikaiak is az elmúlt időben a proxikat, tehát itt a Hamaszra gondolok, a Hezbollahra, és főleg a hútikra, a jemeni hútikra. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a legfontosabb a jemeni hútiknak a helyzete, akik azért kemény csapásokat tudnak mérni Izraellel, ha akarják, vagy láttuk a közelmúltban, hogy a Ben Gurion repülőteret majdnem sikerült nekik megtámadni, hát közelébe landolt a rakéta, ugyanakkor rendelkeznek rakétákkal, természetesen iráni eredetű rakétákkal, tehát ha Irán erre zöld utat ad, akkor a hutik támadhatnak. Én elsősorban ezekkel számolok, abban az esetben, amikor eszkaláció folytatódik. Én úgy látom ezt az egész helyzetet, hogy az eszkaláció az folyamatban van. Tehát nem deeszkalációról van szó, inkább eszkalációról van szó. Egy nagyon érdekes helyzet alakult ki azáltal, hogy az arab országoknak a véleménye az azért meglehetősen visszafogott. Ugyanakkor ők csendben támogatják Izraelt, nem verik ezt nagy dobra, de nem szeretnék az arab országok, különösen Szaúd-Arábia, vagy akár mondhatnám nyugodtan Jordániát is, azt, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen. Sőt, beveszem ebbe a családba még talán Törökországot is, ami ide is, meg oda is tartozik, és Egyiptomot is. Tehát nem rajonganak az arab országok azért, hogy Iránnak, mint síta államnak legyen atomfegyvere. Viszont például a jordánok esetében nagyon világosan lehet látni, hogy ők a légvédelmüket felhasználják azon rakéták vagy drónok ellen, amelyek megsértik Jordánia légterét. Ittük, azt meg is mondták, nem csinálnak ebből titkot. Azok a repülőgépek, iráni repülőgépek, illetve azok az iráni rakéták, amelyek megsértik a Jordán Királyság légterét, azokat ők lelövik, mint erre volt is példa. Máshol nem, tehát csak a saját légterüket védik, de azért akárhogy is nézem, hogyha már előbb megsemmisítik ezeket a rakétákat, azok már biztos, hogy nem fognak eljutni Izrael területére. Tehát ebből nyugodtan ki lehet jelenteni azt, hogy Izrael némi segítséget kap az arab országoktól is.
Ez az eszkaláció, amit említett, akkor következik be, hogyha Irán más országokban amerikai érdeket sért, amerikai célpontokat támad meg. Donald Trump éppen néhány órája fenyegette meg Iránt, hogyha támadás éri az Egyesült Államokat, akkor soha nem látott mértékű válaszcsapást fog elszenvedni Irán.
Értékelésem szerint Irán óriási hibát követne el, ha az amerikai érdekeket megtámadná. Tehát azon katonai erőket és civil erőket, tehát nagykövetségek vannak azért ott bőven, meg katonai parancsnokságok is, de ha amerikai érdekeket támadna Irán, akkor azzal kell számolni, hogy nagyon kemény válaszcsapás lesz, és Amerikai Egyesült Államoknak erre minden eszköze megvan. A CENTCOM ezt megszervezte, itt kész szervek vannak, itt fel lehet használni az ott lévő erőket, lehet áttelepíteni, anyahajókat lehet alkalmazni, oda vezényeltek 3 rakétarombolót, tehát pillanatok alatt el tudják érni azt, hogy kemény csapást mérnek iráni létesítményekre, vagy iráni létesítmények ellen, és ha ez együtt történik Izraelben, már pedig Izraellel, akkor mi már miért ne történne, akkor ebben az esetben Irán nagyon komoly ellentámadásra számíthat.
Arra van bizonyíték, hogy most már az Egyesült Államok részt vesz, akár hírszerzési információk átadásával, akár konkrét drón elhárító rendszerek átadásával ebben a konfliktusban?
Egészen biztos vagyok, hogy igen. Tehát az iráni, Irán ellenes tevékenységben az Egyesült Államok és Izrael évek óta nagyon szoros együttműködésben van. Szolgáltam Izraelben, és tudom, azt beszéltem ott kollégákkal, hogy milyen a kapcsolat. Hát ők elmennek egy partnerszolgálati egyeztetésre, az mondjuk európai országoknál egy-két nap, náluk minimum egy hét, de van úgy, hogy két hét. Na most az alatt azért meg lehet beszélni részletkérdéseket, és állandó kapcsolat van. Tehát én láttam az amerikai nagykövetség tevékenységét Izraelbe, ott bármi történt, ők pillanatok alatt benn voltak a minisztériumban, és megbeszélték a dolgokat. Tehát nagyon szoros az együttműködés. Nem tartom egyáltalán azt lehetetlennek, hogy a jelenlegi helyzetben a együttműködés ne lenne még szorosabb, mint egyébként van. Tehát én úgy gondolom, hogy minden kérdésben egyeztetnek, és ez most különösen fontos abból a szempontból, hogy reagáljanak az iráni lépésekre.
Megsínyli ezt az együttműködést esetleg az, hogy Izrael nem csak katonai képességeket és kritikus infrastruktúrát támad Izraelben, hanem konkrét embereket is kiiktatott elképesztő hatékonysággal, több vezető tábornokot, köztük a forradalmi gárda főparancsnokát, a jelenlegi állás szerint 14 magas rangú katonai vezetőt, és ami talán a legérdekesebb, hogy 6 atomtudóst is likvidáltak, akik tulajdonképpen civilek, most független attól, hogy milyen célt szolgált az ő munkájuk. Hogyan reagálhat erre a nemzetközi közvélemény, az Egyesült Államok és a többi nagyhatalom, hogy még csak nem is egy szomszédos országban, hanem egyel odébb embereket, konkrét embereket iktat ki egy másik állam.
Teljesen jogos a kérdés, ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy Izrael nagyon nem hagyja meg, hogy most a nemzetközi közösség erre hogyan reagál. Azt mondják, hogy nem titeket támadnak, hanem bennünket. Ez az egyik dolog. A másik dolog a Hezbollah és a Hamas elleni harcban egész konkrétan bizonyítást nyert az, hogyha a vezetőket kiiktatják, a pótlása nem történik meg azonnal. Tehát arra azért egy kis időt kell még szállni, még egy új vezető áll, és különösen egy háborús körülmények között át tudja venni a vezetést. Tehát ez egy olyan módszer, amivel Izrael eddig sikeresen manőverezett a Hezbollah és a Hamas elleni harcában, ugyanezt megvalósította Irán esetében is. Na most, hogy civil vagy nem civil, bocsánat, atomfegyvert készítenek. Ezek a tudósok, ezek úgy civilek, hogy egyébként biztos, hogy katonák is, de ők nagyon aktívan részt vesznek. Ezeket itt Izrael már nagyon régóta figyeli, tudják, hol laknak, tudják, hogy milyen tevékenységet folytatnak, sőt, telepítettek erőket Irán területére, mondjuk például a légvédelmi rendszer kikapcsolása érdekében. Egy kicsit nekem hajaz ez az egész történet arra, amit az ukránok csinálnak Oroszország területén, mélységi támadások. Ebben benne vannak különböző diverzáns akciók, benne vannak olyan akciók, aminek a célja az, hogy ne tudja a reagálás megvalósítani az ellenséges ország rövid időn belül, mert hiszen olyan közel vannak a célhoz, hogy nem tudnak mit tenni. Na most azzal, hogy az atomtudósokat, akik azért keményen dolgoznak azon, hogy a atombomba elkészüljön, kikapcsolják, akkor ahhoz idő kell. Tehát nem úgy van, hogy most egy tudós lecserélek egy pékre, és beáll oda, nem ember-ember. Itt komoly tapasztalattal rendelkező emberekről van szó, most ezeket kiiktatták, akkor ezzel nem azt mondjuk, hogy megszünteti az atomprogramot, de hogy késlelteti, ebben teljesen biztos vagyok. És ez Izrael államnak célja. Hogy most ez humanitárius oldalú, ki hogy értékeli, az mindenkinek az egyéni ízlésétől függ.
Minden esetre hírszerzési és katonai szempontból bravúrnak tekinthető, hogy ennyire fontos és ennyire védett személyeket egy egyel odébb lévő országban egyetlen nap vagy két-három nap leforgása alatt ki tudtak iktatni. Tényleg nem akárkikről van szó, magasrangú katonákról és tudósokról.
Hát az iráni forradalmi gárda vezetője az nagyon fontos ember. Tehát az iráni forradalmi gárda erősebb, mint a hadsereg. Na most ennek a vezetőjét kiiktatták, az azt jelenti, hogy vannak gondok Iránban a magas vezetőknek a védelmével. Hát hogy tudták ezt megoldani? Nyilván rakít a csapásra. Tudják, hol lakik, most ha dolgozik, itt tartózkodik éjszaka, otthon van, ezt a házat megtámadjuk, és ettől kezdve elintézzük azt, amit szerettünk volna. De tudatosan választották ki ezeket a célokat, és fontos embereket likvidáltak, ami tetszik vagy nem tetszik, zavart okozott. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy az irániak fel voltak készülve ilyen esetre is. Tudnélik, az ajatollah pillanatokon belül kinevezte az utódot. Tehát nem kellett itt heteket meg napokat várni, másnap már megvolt az utód. Hogy most ez hatékonyság szempontjából mit jelent? Nyilván, hogyha valamelyik vezető kiesik, és helyette már is ott van egy már előre előkészített személy, akkor ez mindenképpen jó, de bennem fölmerül a kérdés, hogy hogyan védték ezeket az embereket. De... akár az atomtudósokat is, mert a civil vagy nem civil, teljesen mindegy. Ezek nagyon komoly személyiségek, abból a szempontból, hogy a nukleáris program az haladjon előre. Na most Izraelnek az elsődleges célja az, hogy az atomprogramot megakadályozza. De van egy másik is, ami nagyon fontos, és erről még egyelőre nagyon keveset beszélnek, és a célok között most már nem feltétlenül a katonai akciók szerepelnek. Amit a Benjamin Netanyahu jelzett, és próbált utalni rá, hogy rendszerváltás szükséges Iránba. Ez azt jelenti, hogy ők szeretnék megdönteni azt a rendszert, ami Izrael számára rendkívül káros. Hát az irániak többször megmondták, ugye, hogy az Izrael államot meg kell semmisíteni, egy rákos daganat el kell távolítani. Na most szeretnék elérni azt, hogy legyen egy rendszerváltás, ami belülről indul. Én úgy látom, hogy ennek pillanatnyilag még azért aktualitása nincs, de hogy a távolabbi izraeli célok között szerepel, az teljesen nyilvánvaló, egyértelműen következik abból, amit a Netanyahu mondott. Az más kérdés, hogy az iráni lakosság jelentős része nem Izrael barát, de vannak olyanok, akik nem is Irán barátok. Na most ezeknek az előkészítése egy hosszabb folyamat, és ehhez hozzájárul az, amennyiben most ebben a néhány hétig tartó küzdelemben, ez inkább néhány hét, de lehet több hónap is, az iráni vezetés vereséget szenved.
Akkor szenved vereséget az iráni vezetés, hogyha Izrael gyakorlatilag megsemmisíti az iráni hadsereget, ha nem is teljesen, de annak a képességeit felszámolja?
Nem feltétlenül megsemmisítésről van szó, átállás. Átállás csak azt lehet, hogy Izraelben nem jól értékelik, vagy én nem látom jól, hogy az iráni hadsereg az alapvetően a rendszer mellett van. A forradalmi gárda a rendszer legfűségesebb támogatója. Ezeket az embereket gyerekkorok óta arra nevelik, hogy vallási nevelésben részesítik őket, és a rendszer mellett kiálljanak. Tehát nem egyszerű ezeket csak úgy átállítani egy másik oldalra, és küzdjenek a jelenleg fennálló, és őket maximálisan kiszolgáló támogató rendszerrel szembe. Tehát ez egy hosszabb folyamat, de az eddigi események alapján lehet látni, hogy ez az izraeli cél, ez létezik. Hogy aztán most az amerikaiak ezt hogyan értékelik, és ebben mennyire egyeztetnek Izraellel, nyilván egyeztetnek, de látszik, hogy az amerikaiak se teljesen bíznak ebbe az egész rezsimváltásba, mert ők meg szeretnének megállapodni az iráni vezetéssel. Ez viszont nem jött eddig be, és nem biztos, hogy be fog jönni. Tehát Irán az atomprogramot illetően rendkívül elkötelezett abban, hogy ezt megcsinálják. És hát illik vagy nem illik ilyet mondani, félrevezetik a nemzetközi közösséget. Vagy próbálják félrevezetni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget azzal, hogy nem engedik be bizonyos helyekre. Ők ezt jelezték, hogy ide meg oda nem mehetünk be. És hát tisztelettel megkérdezem, hogyha polgári célokra használják az atomlétesítmény, erre mindenkinek joga van, tehát atomerőművet jogos használni. Miért kell a föld alá vinni, és miért kell olyan magas tisztaságú uránt előállítani, amit az atombombákok használnak? Egy atomerőműhöz 4-5% tisztaságú urára van szükség, az atombombához meg van 90%. Akkor mit akarunk most mi 60%-kal? Jóval fölötte van annak, ami az atomerőművekhez szükséges. Hát elég egyértelmű, kilóg a lóláb. És miért kell 100-150 méter mélyen hegybe ezeket elrejteni? Miért kell folytatni a dúsítást? Tehát itt azért olyan kérdések vannak, ami azt mutatja, hogy az iráni vezetés ebben a kérdésben, ha diplomatikus és finom akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem őszinte.
Minek Iránnak atombomba? Az elrettentés miatt, vagy tényleg használnák, ha lenne nekik?
A helyzet az, hogy a Közel-Keleten egy országnak van atombombája, azt pedig úgy hívják, hogy Izrael, de Izraelben ez nem téma. Ott az izraeliek nem beszélnek, hogy nekik atomfegyverük van, nem kérkednek azzal, hogy mi rendelkezünk atombombával, és akkor alkalmazzuk, amikor akarjuk, sőt, az izraeli állampolgárokat meg is büntetik abban az esetben, ha ezzel kapcsolatban nyilatkozik. Hát volt ott egy-két történet azért az elmúlt évtizedekben az atomprogramot illetően. Na most nem Izraelről van szó, hanem Iránról. Irán esetében nyilvánvaló azért kell, mert nekik az ős ellenségek, ugye Izrael. Többször elmondták, hogy Izraelt ki kell törölni a történelem dolgaiból, meg egyáltalán a földről, és hát ehhez bármilyen eszköz használhatnak föl, amire az engedélyt természetesen a vallási vezetés adja meg, tehát Khomeini ajatollah az, aki dönt ebben a kérdésben, és nem egy grémium, mint mondjuk az előfordul más ország esetében is, mert azért tudni kell, hogy az amerikaiaknál meg az oroszoknál sem egy személy dönt ebben a kérdésben, Iránban egy személy dönt, az az ajatollah. Na most, hogyha Iránnak van atombombája, akkor egy teljesen más védelmi pozícióba kerül, mert mi atomhatalom vagyunk. Látjuk, hogy ezen országokat, akiknek van atomfegyverük, egy kicsit másképp kezelik, mert tartanak tőlük. Itt beszélhetünk akár Indiáról és Pakisztánról, beszélhetünk a nyugati országokról. Azért, aki az atomklubban tartozik, azok azért komoly országnak számítanak. Na most Irán szeretne ebbe a klubba bekerülni, a maga sajátos politika és döntési folyamatával. Na, ezt nem szeretné a világ. Vagy legalábbis nyugaton semmiképpen nem szeretnék ezt elfogadni. Izrael érthető módon mindent megtesz, és erről szól a mai történet is, annak érdekében, hogy ezt megakadályozza. És hát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az arab országok sem hívei annak, hogy legyen atombombája Iránnak, illetve van egy másik nagyon fontos kérdés, amit mi úgy hívunk, hogy proliferáció. Ami azt jelenti, hogy az atomtechnológiát átadják másoknak. Hát, hogyha ez bekövetkezne, hogy Iránnak lenne atombombája, akkor ebben az esetben jó néhány más közel-keleti ország is azt mondaná, hogy mivel büdösebb az én atombombám, mint az iráni. Tehát rögtön Szaúd-Arábia azt mondja, hogy pénzem van, olaj, sok pénzt ad, megveszem, nem kell neki kifejleszteni, megveszik készen. Vannak erre lehetőségek, nem könnyű, az biztos, mert azért sokan figyelik ezeket a dolgokat. Vagy akkor azt mondaná Törökország, bocs, mi is egy nagy országok vagyunk, 80 milliós ország, nekünk miért nem lehet atombombák? Vagy ugye menjünk tovább egy kicsit nyugati irányba, egyiptomi arab köztársaság, nekünk is legyen. Na most ebből egy óriási kalamajka származna a Közel-Keleten. Atomhatalmak jelennének meg. Most ezt a mai világ nem engedheti meg. Izrael meg aztán a léte függ attól, hogy lesz-e, vagy egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy Irán atombombát birtokoljon. Tehát ez minden áron meg kell akadályozni. Erről szól a háború.
Ha ma Iránnak sikerülne atombombát gyártani, akkor holnap az ajatollah ledobatná Izraelre?
Benne van a pakliba. Tehát nem mondanám azt, hogy biztos, hogy ledobatná, de ezt a kérdést úgy vetném fel, hogy nem lesz atombombája Iránnak. Nem fogják megengedni. Ha továbbra is ezen a vonalon halad az iráni iszlám köztársaság, akkor ebben az esetben komoly támadásra számíthat. Tehát Izrael megmondta, hogy ő nem engedi meg azt, hogy Iránnak atombombája. Tehát ezen a vonalon nem menjünk tovább, mert nem lesz.
Beszélgetésünk napján Ománban elmaradnak azok az amerikai-iráni tárgyalások, amelyeket az iráni atomprogramról folytattak volna. Mi lett volna ezeknek, ha egyáltalán lett volna eredménye?
Eredménye az lett volna, hogy valami megállapodást szeretett volna a Trump elnök aláírni az irániakkal, de az irániak nagyon húzzák az időt ebben a témában, és az amerikai részéről pedig megtörtént egy olyan hiba, az, amit én hibának értékelek, lehet, hogy ez nem hiba, csak én rosszul látom ezt a kérdést, ők kiterjesztették ezt az egész programot a rakétákra is. Na most a rakétákkal nem csak atomfegyvert lehet célba jutatni, tehát attól függ, hogy milyen fejet tesznek. Hagyományos eszközés, de most nyilvánvaló, hogy Irán az rakéta fejlesztésről nem mond le. Tehát szerintem nem volt egy szerencsés dolog ilyen magasan indítani az amerikaiaknak, és azt mondani, hogy tessék akkor a rakéta programot is leállítani. Ebbe én nem megy bele. Valahol érthető módon én sem mennék bele ebbe. Nem volt egy szerencsés dolog szerintem az amerikaiak részéről ezt követelni. Ő nekik azt kellett volna mondani, hogy maradjunk az atomprogramnál, maradjunk a dúsításnál, és abban valamilyen megállapodás kötni. Szeretném a hallgatókat emlékeztetni a 2015-ös atomalkóra, ahol azért nagyon keményen dolgoztak, amiből végül is aztán nem lett különösebb eredmény, de most is ezt szerették volna az amerikaiak, hogy békés úton megoldani ezt a kérdést. Hát egyelőre most ez ad actra van téve, attól függ, hogy hogyan végződik ez az egész folyamat, ami most elkezdődött. Szerintem ilyen körülmények között az irániak nem fognak leülni, de hát az amerikaiak se erőltetik, úgyhogy egyelőre ez az egész ománi, meg bárhol rendezik meg ezeket a találkozókat, egyelőre azt mondom, hogy ad actra van téve.
Németország, Franciaország és Nagy-Britannia készen áll azonnali tárgyalásokat folytatni Iránnal Teherán nukleáris programjáról, annak érdekében, hogy enyhítsék a feszültséget a Közel-Keleten. Ez az idézet a német külügyminisztertől származik, aki éppen a közel-keleti útját folytatja. Reális, hogy Irán a németekkel, a franciákkal és a britekkel tárgyaló asztalhoz ül, ha az amerikaiakkal már nem hajlandó?
Ez egy szerencsétlen dolog lenne. Együtt kéne csinálni. Tehát az amerikaiak és a nyugatiak együtt. Na most egymással szembe más álláspontot képviselve a dividend impera elf érvényesül, tehát nem egy jó politika. Amerikaiakkal mindenképpen egyeztetni kell. A Közel-Keleten az az ország, amelyeknek van súlya, azt úgy hívják, hogy Amerikai Egyesült Államok. Tehát itt sem a britek, sem a németek, sem a franciák, talán még a franciák valamilyen befolyással rendelkezhetnek, de amerikaiak nélkül ez nem megy. Amerikaiak nem is engedik meg. Sőt, az Európai Uniónak is azt mondták, hogy fizetettek bármit, támogathatjátok az országokat, de a politikát azt mi fogjuk meghatározni a Közel-Keleten. Hát ez sok tényezőtől függ, nyilván itt benne van az olajkérdés, ami megint egy nagyon érdekes téma. Most megtámadták az olajlétesítményeket. Na most én is, mikor hallottam az éjszaka ezt a dolgot, hogy mi történt, hát eddig azért ezeket kímélték. Most megtámadták. Milyen és attól félek, hogy ez egy válaszcsapás válthat ki Irán részéről, és ránézünk a térképre, és megnézzük a Hajfa körüli üzemeket, ahol Izraelnek a üzemanyag készletét állítják elő, finomítják, deponálják. Ide egy-két rakétát indítanak, akkor abban nagyon nagy kalamajka lesz. Na most nem lennék meglepve, ha Irán erre reagálna, úgy, hogy ezt a területet támadja. Nem lennék nyugodt most Hajfa környékén, hogy esetleg néhány iráni rakéta neve csapódik be oda. Aztán ott vannak vegyi üzemek is, bőségesen. Tehát itt nagyon komoly, hogy elmentünk a katonai céloktól egy polgári irányba, aminek nagyon-nagyon beláthatatlan következményei lesznek, mondjuk az olaj árára, és az sok mindenkit érdekel.
Vagy érint bennünket is. Szaúd-Arábiát is érdekel.
Egyértelmű. Ugye? Tehát itt már most a szűk katonai, elnézést, hogy szűknek mondom, de a szűk katonai célokból kimentünk egy polgári célokra, amiket támadnak. Aztán persze beszélhetünk a Hormuzi szoros lezárásáról is, amit korábban említettek. Hát ezzel kapcsolatban az amerikaiak azt mondták annak idején, hogy ha Irán a Hormuzi szoros lezárja, akkor ők ezt kb. 48 óra alatt fel tudják szabadítani. Mit tudnak alkalmazni? Nyilvánvaló hajókat. Az iráni forradalmi gárdát az elmúlt években nagyon felfedezték ennek a haditengerészeti részlegét, és ez nyilván a Hormuzi szoros lezárásával függhet össze, de azt azért nem engedhetem meg a világ, hogy ezt a szoros lezárják, hiszen a világ olajtermelésének egyharmada itt megy át. Tehát itt, ebből egy nagyon komoly eszkalációs probléma származhat, hogy most föl tudják ezt szegni a tengeri aknákat, és mennyit adott az amerikaiak, azt én nem tudom megmondani, mert erre még gyakorlat nem volt, ezt bizonyítani kell, hogy meg tudják oldani, de hát azokat az aknákat le is kell telepíteni. Nyilván az irániak ezt gyakorolták, meg tudják csinálni, de nagyon kényes téma.
Iránnak most mely országok segítenek, ha vannak ilyenek, akik konkrét segítséget adnak akár a válaszcsapásokban?
Hát tudjuk, hogy Iránnak és az Oroszországi Federációnak meglehetősen jó kapcsolata van egymással. Mindjárt kapcsolódik az orosz-ukrán konfliktushoz, tehát tulajdonképpen ez egy láncreakció, ami most elindult, és hát nyilvánvaló, hogy itt eszkalációról beszéltünk. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem eszkalálódik, az nagyon téved, mert itt eszkalációról van szó, és én úgy látom, hogy az oroszok függönek attól, hogy Irán mennyi drónt szállít az Oroszországi Federáció számára, hiszen ezeket is alkalmazzák itt Ukrajna ellen. Tehát nyilván, hogy ez kész kezet most, egymást támogatják, nagy az esély arra, hogy néhány technológiát az oroszok átadnak a irániaknak. Aztán, hogy milyen rakétatechnológiát biztosítanak számukra, nem nyilvánosak ezek, tehát nem mindenki tudja ezt. Említettem az előző fél időben az Oresnyik rakétáknak az átadását. Hát azt átadják, akkor nagy probléma lehet. Nem tudom megmondani, hogy átadták-e.
Oroszországnak most az az érdeke, hogy az orosz-ukrán háborúról a figyelmet, az erőforrásokat átterelje a Közel-Keletre?
Egyértelmű. Hát az oroszok mindjárt jelentkeztek, hogy akkor közvetítenek, fölkérik őket, hogy lehetőleg békés úton állapodjanak meg. Hát példát nem látom a másik oldalon, tehát az orosz-ukrán háborúban. Hát nyilván Oroszország, mint az ENSZ biztonsági tanács állandó tagja, tehát itt az azt jelenti, hogy most az irániak kérték az NSBT összehívását, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha itt valami határozatot hoznak, akkor Kína, illetve Oroszország, hogy foglal állást? Nagyon nem mindegy, hogy kit ítélnek el és milyen módon ebben az egész dologban. Hát meglátjuk, hogy fognak dönteni az urak.
Mire tippel, hogyan fognak dönteni az urak?
Szerintem úgy fognak dönteni, hogy nem fogják támogatni az iráni programot. Tehát az atomprogramot nem fogják támogatni. Pont az atom miatt. Tehát ha nem erről lenne szó, akkor ezt így elengednék, de nem érdeke szerintem a kínaiaknak sem, meg az oroszoknak sem, hogy Iránnak legyen atomfegyver, függetlenül, hogy mit mondanak. Kínai különösen nem. Aztán most már a kínai-orosz viszonya, hogy nem Oroszország diktál Kínának, hanem mint a fordítva lenne. Ugye régen mi ezt mondtuk, meg azt tapasztaltuk, hogy a Szovjetunió Kína között milyen volt a kapcsolat. Tehát most itt nem az Oroszországi Federáció dönt, hanem a kínaiak döntenek. És Kína a béke barátja magára, én azt szoktam mondani, tehát ők inkább azt akarják, hogy ne legyen.
Mit kell most tennie, és mit tehet Donald Trump amerikai elnök, az Egyesült Államok, hogy a tárgyalások folytatódjanak, hogy ne legyen eszkaláció, és hogy Donald Trump léphessen föl béketeremtőként a Közel-Keleten? Egy pici apró részlet, de szerintem nagyon szemléletes, nekem megütötte a szememet, hogy Elon Musk amerikai milliárdos, aki ugye közelmúltig Donald Trump tanácsadója, bizalmasa volt, aktiválta a Starlink műholdas kommunikációs rendszert Iránban, ahol megszüntették az internetes kapcsolatot, mert valamiért fontos Amerikának, hogy Iránban most legyen internet.
Hát legyen internet, és ez része annak, amit az előbb mondtam, hogy itt tulajdonképpen egy rendszerváltást kellene létrehozni.
Amikor azt mondja, hogy rendszerváltás, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy Izrael forradalmat vagy polgárháborút szeretne kirobbantatni.
Inkább polgárháborút, és egy polgárháború során döntsék meg a jelenlegi rezsimet.
Ehhez kell
mint ahogy előfordult. Ehhez kell az internet kapcsolat is, bár lehet pótolni. Láttuk ugye az egyiptomi események esetén is, hogy mikor lekapcsolták az internetet, akkor azért csak működött más rendszer is, nem könnyű. Tehát, hogyha az internet működik, és nem véletlen teszik ezt most az amerikaiak. Tehát az amerikaiak nem akarnak háborút, ők szeretnék ezt tárgyalás útján, még akkor is, ha ezek a tárgyalások sokáig tartanak, hosszú ideig, nagy veszekedések árán, de valami békés úton megegyezni, és nem egymás lőni kölcsönösen, mert ebből a háborúból egyik fél sem fog kikerülni nyertesen, győztesen. Azt lehet látni, hogy azért Izraelben is vannak veszteségek. Már is vannak halottak, már is vannak olyan területek is, és Izraelnek a területe az olyan kicsi, hogy nagyon sebezhető. És ezt pontosan tudják az irániak is, és tudják, hova kell lőni. Az amerikaiak is tudják, nem akarnak ők sem nagyon aktívan beavatkozni ebbe a háborúba. Most egy kicsit, én úgy látom, hogy az amerikaiak kivárnak. osszátok egymást, támadjátok egymást, próbálkozzatok egymást, amit két birkozó, mikor próbálja egymást leküzdeni, próbál fogást találni rajta. Hát itt a fogástalálás mondjuk most azért úgy néz ki, hogy a győztesek oldalán van Izrael, tehát azért Irán és Izrael között haditechnikai eszközök szempontjából óriási a különbség. Tehát amit meg tud tenni Izrael, azt egyáltalán nem tudja megtenni Irán, de nem lehet elhanyagolni az iráni képességeket sem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy gyenge az egész, és mondom, ha még a proxikat is beveszik ebbe, akkor azért sok bosszúságot tud okozni Izraelnek.
Erre utal az a friss hír, hogy Izrael világszerte bezárja a nagykövetségeit, ha nem is mindet, és arra szólította fel az állampolgárait az egész világon, hogy nyilvános helyen ne viseljenek zsidó vagy izraeli jelképeket. A palesztin terrortámadás és a gázai válaszcsapás után én ilyenre nem emlékszem. Nagyobb tehát most az izraeli óvatosság és a készültség?
Azt hiszem, hogy ez természetes. Tehát ez nem a Hamas, meg nem a Hezbollah, hanem egy 85 milliós ország komoly képességekkel, és hát ebben benne vannak a drónok is. Tehát drónokat is tudnak indítani az irániak. Elég fejlett a dróniparuk. Ugyanakkor lehet látni, hogy a másik oldalon az izraeli részről most már alkalmazzák a lézereket a drónok megsemmisítésére. Ugyanúgy, mint ezt látjuk a orosz-ukrán háborúban is. És hát azért egy lézersugárral megsemmisíteni egy drónt azért lényegesen olcsóbb, mint rakétát indítani rá, vagy egyéb komolyabb eszközt. Tehát itt azért nagyon lényeges az, hogy nem csak a létszámot kell figyelembe venni, hanem a haditechnika fejlettségét is. Ugyanakkor az óvatosság izraeli részről azért érthető, mert láttuk, hogy a Hamasszal történt konfrontáció következtében azért voltak ellenállások különböző országokban. Nem kell nagyon messzere menni, csak mindjárt tengeren túl Egyesült Államokban, ugye hány egyetemen voltak tüntetések, de Európában is találkoztunk ilyesmivel. Tehát én úgy gondolom, hogy az izraeli félelmek jogosak, és ők már megtanulták azt, hogy ebben az esetben követségeket be kell zárni. Tehát itt mese nincs. Mindenféle olyan intézkedést, amik ki vannak dolgozva eleve, csak el kell rendelni, hogy hajtsák végre, akár az embereket is hazaszállítják, vagy elviszik szomszédos országba. Tehát ezek mind ki vannak dolgozva.
Ezzel egy időben, és érdekes, hogy mondta, Izrael polgárháborút szeretne Iránban, Izrael most egy példátlannak tűnő evakuálási figyelmeztetést küldött az iráni civileknek, hogy innen, onnan, amonnan menjetek el. Azért ez háborúban nem szokás.
Szokás. Ez a úgynevezett kopogtatási technika. Például a Hamas ellen is, illetve a palesztin emberek ellen is, nem Hamas ellen, palesztin emberek ellen. Tehát mielőtt támadnak, figyelmeztetik. Mondjuk van egy 8 emeletes épület. Abban a 8 emeletes épületben van egy madárka, egy Hamas vezető, akit mindenképpen meg akarnak ölni, és tudják, hogy itt van. Na most bevezették azt a gyakorlatot, hogy a támadás előtt néhány perccel figyelmeztették a lakosságot, hogy tessék innen eltűnni, de nagyon gyorsan. Ezt próbálják most Iránban is, és ezzel egy kicsit benne van az is, hogy a lakosságot a maguk oldalára. Mondjuk Izraelt nem fogják szeretni Iránba, az biztos, de próbálkoznak. Hát nem tart sem eddig ilyet megtenni, és lehet, hogy azt mondja a lakosság, hogy igen, hát végül is ezek nem ellenünk vannak. És mondja az izraeli propaganda, mi nem az iráni lakosság ellen vagyunk, mi az iráni vezetés ellen vagyunk. Tehát itt folyik egy információs háború is, és nagyon keményen folyik. És az információs háborúban természetesen ugyanúgy részt vesznek az irániak is. Ők is alkalmazzák Izrael ellen. Tehát a háború van egy olyan változata, ami nem a hadszíntereken folyik, és nem nyilvános, hanem mondjuk például a kibertérben.
Az iráni külügyminiszter most arról beszélt, hogy Teheránnak nem áll szándékában kiterjeszteni az Izraellel fennálló konfliktusát a szomszédos országokra, idézem, ha csak nem kényszerítik erre. Ez mit jelent? Tehát Irán mit értelmezne kényszerítésként?
Hát az jelenti, hogy a környező országok hogyan viszonyulnak. Mondjuk itt elsősorban Szaúd-Arábiára kell gondolni. Szaúd-Arábia ugye nem feltétlen van iszonyatos jó viszonyban Iránnal, azt tudjuk. És hát azzal számolni kell, hogy esetleg a szaúdiak is iránellenes lépéseket tesznek, és ők iránellenes lépésnek veszik azt is, ha támogatják Izraelt. Mondjuk átengedik a gépeket. Minden további nélkül, vagy Jordáni esetében. Na most, akik Irán ellen lépnek fel, ők azt úgy tekintik, mint ellenséget. Sem véletlen az, hogy azért Izraelnek megvannak azok a lehetőségei, hogy nem feltétlen kell átmenni mondjuk Szaúd-Arábián, vagy Jordánián. Hát ott van a Vörös-tenger. Ejlatnál kimennek a Vörös-tengerre, és nemzetközi vizek fölött szépen el tudnak repülni. Szükség esetén ugye, sőt, mindenképpen mielőtt belépnek Irán területére, föltöltik a gépeket, légi után töltés biztosított, ott vannak az izraeli tengeralattjárók, és ha éppen szükség van valami csapásmérésre. Tehát itt ezek pontosan ki vannak dolgozva, és ott vannak a polcon, csak le kell venni azt, hogy most melyik változat következik. Illetve adaptálni kell a jelenlegi helyzethez.
Izrael és Irán között ott van Irak. Ennek ellenére lehetőség és szükség van arra, hogy Izrael valahogyan szárazföldi csapatokat is bevessen Iránba?
Ezt nem tartom valószínűleg. A távolság miatt ez azért nem oldható meg. Meg hát mondjuk azért nehezen tudom elképzelni azt, hogy Irakban izraeli csapatok menjenek át, különösen abban az esetben, hogyha, és nem, ne felejtsük el, hogy Irakban a déli részen síták vannak. Tehát azok viszont Irán szövetségesé, tehát én nem tartom valószínűnek, vagy egyáltalán lehetségesnek szárazföldi csapatok alkalmazását. Tudom, hogy légi útra lehet szállítani, különleges erők azok ott vannak, tehát azokat be tudják vetni, de úgy, ahogy ön értette, hogy itt most szárazföldi erőket, tehát akár dandárokat, akár milyen katonai egységet vessenek be, ezt nem tudom elképzelni. Különleges erők az egy más téma, azokat nyilván használják most is, most is ott vannak egyébként Iránba a különleges erők.
Mi újságírók könnyedén dobálózunk olyan szavakkal, hogy háború, de ami most Izrael és Irán között zajlik, az akár de facto, akár de jure háború?
Ez abszolút mind a két értelmezésben az háború. Ez háború. Nem totális háború, de háború. Akárhogy is nézzük, itt erőket alkalmaznak, emberek halnak meg. Ez háború. A mai háborúk azok nem feltétlenül arról szólnak, mint amit a második világháború megszoktunk, meg vannak itt kollégák, akik itt dobáloznak, hogy ilyen dandár, meg olyan hadosztály. Manapság kis erőket alkalmaznak. Különböző irányokban. Itt a történet arról szól, hogy kis alegységeket céltudatosan, alaposan felkészítve, logisztikai támogatással vetnek be. Ezt csinálták most a Mossad részéről. Egyszerűen nem a Mossad csak szervezi. Izraelben minden haderőnemnek vannak különleges egységei, akiről nem lehet megállapítani azt, hogy hova tartozik. Nyelvet tökéletesen tudják, tehát különleges erők. Ezeket nagyon jó fel lehet használni. Ez is háború. A háborúnak egy speciális változata. És nem csak azt jelenti a háború, hogy páncélot szállító harcjárművekkel, tüzérséggel, tehát amit a második világháború tapasztaltunk. Mai háború másról szól. És ugyanez van majdnem teljes egészében az orosz-ukrán háborúban is. Tehát itt már megváltozott a hadviselés módja.
Mi várható ön szerint az elkövetkezendő napokban ebben az izraeli-iráni háborúban?
Sok a kérdés, nagyon lényeges az, hogy hogyan fog Irán reagálni. Tehát én most úgy látom, hogy az iráni térfélen pattog a labda, mert ha ők megtámadnak amerikai létesítményeket, amire már utaltam, hogy óriási hiba lenne az ő szempontból, akkor ez nagyon eszkalálódik. Tehát ebből egy komoly háború származik, és itt megint nem csapatok mennek, hanem légi támadásokat intéznek, hát ott vannak a Tomahawkok. Tehát van bőven az amerikai hadseregnek olyan eszközem, nem kell bemenni az országba, kívül porrá lehet zúzni az egész országot, bár nem kis területről van szó. És az irániak nagyon okosan az atomlétesítményeket az egész országba szétszórták, tehát telepítve vannak különböző helyekre, és ki tudja azt most megmondani pontosan, hogy azok a dúsított uránok, amiket ugye azt mondták, hogy Natanzba állítanak, meg Fordóba, hol vannak most? Nem vagyok benne biztos, hogy ott vannak a hegygyomrában. Lehet, hogy elvitték máshova. Hát ha okosak, akkor elvitték. Tehát ebben az esetben, hogyha bunkertörő bombákat sorozatban alkalmazzák, és próbálnak mélyre hatolni, és tönkretenni ott a berendezéseket, lehet, hogy már nincs mit tönkretenni. De most magát az uránt vitték el, nem a centrifugákat, mert nyilván azt azért nem lehet úgy elszállni, hogy ne vegyék észre, de a kényes témákat el tudják telepíteni máshová. Nyilván nem tudja senki, hogy hova vitték, de el tudják. Iránba el lehet helyezni, van terület. De én úgy látom, hogy itt ilyen szárazföldi háborúra nem kerül sor. Sem amerikai, sem izraeli részről.
Az utolsó kérdésem, de ez nehéz lesz. Izrael képes arra, hogy magát az ajatollahot likvidálja?
Nem csinálnak ilyet. Tehát képes, de nem csinálnak. Tehát van egy ilyen íratlan szabály, hogy ilyen vezetőket válni vallási. Tehát ne felejtsük el, hogy a iráni ajatollak azért a síta mozgalomnak a vezetője is egyben. Tehát itt az azt jelenti, hogy egy ilyen személynek a likvidálása az azzal járna, hogy iszonyatos sok ellenség lenne, nem csak Iránban. Az egész síta világban. Mondjuk kisebb, mint a szunita, az egyértelmű, de ennek ellenére szerintem erre nem vállalkoznak. Csak egy mondat, elég idős már a bácsi.
Az Arénát hallották, az Inforádióban Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes és Rucz Barbara segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.